De most hallasz engem?
Igen, itt vagyunk, és most már adásban is vagyunk. Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez a Hetek Originals, és hogy az elmúlt hetekben már megszokhatták, itt van velünk élőben Robert C. Castell Izraelből, egy élő, exkluzív Hetek fórumot tartunk így péntekenként. Üdvözlöm Önt innen Budapestről. Halló, halló, Castell úr! Halló, halló, Castell úr, vonalban van?
Igen, jó estét igen. Kívánok egy holdfényes Jeruzsálemből.
Ahogy itt, tehát mondom, hogy a nézőknek, ahogy megszokhatták itt az elmúlt hetekben, élőben kapcsoljuk Izraelt, és hát egy héttel ezelőtt egy olyan helyzetbe kapcsolódtunk be, amikor éppen elindult a túszoknak a kiszabadítása, a túszalkú, most pedig éppen a mai napon az ellenkezője zajlik, de mielőtt belekezdenénk a témákba, hadd említsem meg, hogy amit a múlt héten ígértünk, elindult a Heteknek az angol nyelvű csatornája, a Hetek World, és erre hamarosan fölkerül az előadás, amit a hét elején hétfőn tartott a Danube Institute-nak a budapesti konferenciáján, és itt majd a leírásban a nézőink megtalálhatják a linket, ahol ezt az adást elérhetik, illetve a csatornánkat elérhetik, és még egy ilyen szolgálati közleményszerű esemény megjelent a Verekedő Jéghegyek című könyve Király Tamás kollégámmal közös műve, és hát gratulálok, mert úgy láttam, hogy a Libri bestseller listáján az első helyen szerepel egy-két nap után.
A politikai kategóriában. Igen, nagyon szépen köszönöm. Előjegyzésben már a második helyen volt, és ahogy kijött, felugrott az első helyre a politikai könyvek kategóriájába. Lássuk, mennyi ideig húzzuk ott ki.
Mindenképpen időszerű, és hát nagyon gyors könyv. Ugye előzetesen jelent meg három kiadásban a Függőleges Koporsó összeállítás kötet, ami az ukrajnai háborúról szól, ez pedig már az azóta zajló eseményekről. És akkor köszöntöm a nézőinket, és nagyon sok kérdés gyűlt már előzetesen is össze, és nagyon sokan itt is vannak velünk a vonalban. Az első kérdésem az lenne, hogy miért szakadt meg a tűzszünet ma reggel, mi volt a közvetlen kiváltó oka ennek a fordulatnak?
Talán beszéljünk először a tényekről, és utána pedig talán érdemes néhány szót szólni arról, hogy mi történhetett a háttérben. Tehát láttuk azt, hogy a Hamas az utolsó TUSZ csere alkalmában már nem 10 TUSZ-t adott át, hanem csak 8-at, és ma reggel 7-ig el kellett volna küldjék, pontosabban az éjszaka folyamán el kellett volna küldjék a következő 10 TUSZ-nak a listáját, akiket szabadon fognak bocsátani. Tehát ez az egyezmény szerint reggel 7-ig el kellett volna küldjék. Most nem küldték el, és a reggel 6 óra körül megszólaltak az első szirénák a gázai övezet környékén. És a Hamas ki is lőtt valamilyen rakétákat, valamilyen eszközöket, úgy nem csapódtak be Izraelbe, de ebben akarták jelezni, hogy nagyon érdekes, mert a hazai közönség felé azt jelezték, hogy ők diktálják itt a ritmus, és nem Izrael, mert tudták, hogy reggel 7-kor, hogyha nem érkezik meg a lista, Izrael tüzet nyit, és ezt megelőzték avval, hogy tettek egy ilyen gesztust. Nagyon érdekes, a nyugati világ felé ez azt a benyomást kelti, vagy azt az imidzset kreálja, hogy ők szekték meg a tűzszünetet. Viszont nekik sokkal fontosabb a hazai pályának játszani, a hazai közönségnek játszani, és nagyon fontos volt nekik megmutatni a hazai közönségnek, hogy ők diktálják a ritmust. Most akkor feltevődik a kérdés, hogy miért? Miért? Tehát ez eddig a tények, most feltevődik a kérdés, hogy miért? Miért történt ez meg? És én azt hiszem, hogy a legjobban úgy lehetne megmagyarázni, hogy van itt három fő erő, amelyik most a Hamas különböző irányba, három különböző irányba húzza ezt a kocsit, amit úgy hívnak, hogy a Hamas. Az egyik talán a legerősebb ló, ez a saját politikájuk, a saját céljaik, a saját akarataik. Ez húzza őket egy irányba. A másik irányba húzza őket ez a fenyegetés, amit Damoklész kardjaként a Izrael képez fölöttük, és ez is hat rájuk. És a harmadik dolog, ami hat erre a TUSZ dologra, az a belső, azoknak az akarata, azoknak a követelései, akik kiadták a TUSZ-okat. Tehát a tuszok egy részét a többi terrorszervezet vitt el, vagy különböző klánok, családok, törzsek vitték el ott Gázában, és a tuszok egy részét, ezt tudjuk hírszerzési információkból, hogy Hamas kiszervezte nekik. Tehát átadta más szervezeteknek, különböző klánoknak átadta a tuszokat, hogy ne tegyenek minden tojást egyetlen kosárba, hogyha Isten ments történik valami, és Izrael rajtuk üt, akkor ne tudják az összes tuszt kiszabadítani. Most mikor a Hamas visszakérte ezeket a tuszokat ezektől a szervezetektől, a klánoktól, azok valószínűleg olyan követeléseket támasztottak, hogy a Hamas nem tudta ezt teljesíteni, vagy nem akarta teljesíteni, és akkor könnyebbnek vélte ezt a konfrontációt az izraeli hadsereggel, tehát visszatérni a harcokhoz, mint hogy belül, a Hamason belül konfrontálódjon. Tehát valószínűleg ez történt, és erre az egyetlen gyógyír, amit mi ki tudunk találni, hogy növeljük a nyomást a mi oldalunkba. Tehát az a ló, amelyik a mi irányunkba húzza ezt a kocsit, annak erősebben kell húznia, és ennek az a módja, hogy a harcok kiújuljanak. Olyan helyzetet kell teremteni, hogy az összes tuszok szabadon bocsátását el tudjuk érni.
Ami a mai napon történt, itt olvasom, hogy 50-nél több rakétát lőttek ki Gázából Izraelnek a déli részére, és az izraeli hadsereg is 200 gázai célpontot támadott. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az egy héttel ezelőtti harcok folytatódnak hasonló intenzitással, vagy azért ez egy ilyen átmeneti várakozó időszaknak is tekinthető?
Nem, egyáltalán nem. Az izraeli kormánynak a hivatalos politikája az, hogy most nem fogunk 5 perc múlva megint megállni. Tehát, hogyha a Hamas azt mondja, hogy jaj Istenem, meggondoltam magam, akkor ez nem így működik. Tehát most az izraelnek a politikája az, hogy a harcokat addig folytatjuk, még meg nem születnek a feltételek arra, hogy az összes túl egy csomagként szabadon bocsássák. Tehát nem vagyunk hajlandók ezt a játékot játszani, hogy így 10-esével, 8-asával, 10-esével engedik ki a túszokat. És azt is látjuk, hogy a Hamas csökkentette ezt a napi mennyiséget 10-ről 8-ra, mert egyszerűen elfogynak a túszai, és megpróbálják maximálisan kihúzni ezt a dolgot. És azt is tudjuk, hogy a katonákat, meg a katonalányokat, azokat visszatartják, azokat nem voltak hajlandók beletenni ebbe a csomagba, őket akarják egyfajta ilyen emberi pajzsként, élő pajzsként használni, hogyha a végső harcra kerül a sor, ebben próbálják megvédeni magukat. És tehát erről a holdpontról a Hamaszt ki kell mozdítani. Tehát meg kell nekik magyarázni azt, hogy sokkal több veszteni valójuk van, hogyha nem térnek vissza a tárgyalóasztalhoz, mint hogyha így folytatják a dolgot.
Most ugye ez a hadjáratnak, vagy a szárazföldi hadműveletnek a második szakasza, akkor amiről beszélhetünk, ebben változtak-e Izraelnek a stratégiai céljai és a hadműveleteknek a hangsúlyai, vagy akár a területe, amelyek kiterjed?
A háború nem változott, a háború céljai nem változtak. Ez egyik dolog. A másik dolog az, hogy valószínűleg azokat a tanulságokat, amiket a gázai északi résznél folytatott harcokban szerzett az izraeli hadsereg, azokat be fogják építeni most a háború másik felének a menetébe, és szerintem nagyon hamar fogunk látni egy szárazföldi akciót a Gáza déli részén. Hát láttuk a lakosság felszólítását Khan Yunes környéken, arra, hogy hagyják el a házaikat, mondjuk úgy hagyják el, és vonuljanak ezekbe a humanitárius övezetekbe. Khan Yunesről annyit kell tudni, hogy ez Gáza déli részének a fővárosa, mondjuk úgy. Vagy ha az övezet egészét tekintjük, akkor az egyik fontos hatalmi góc, az Gáza városa, az többé-kevésbé Izrael kezében van. Még nem fejeződött be a város meghódítása, de ez már csak napok kérdése. És Khan Yunes a másik ilyen nagy terrorközpont, amit szintén el kell foglalni ahhoz, hogy a háború céljait elérjük. És még egy dolog, amit érdemes megemlíteni, hogy az izraeli hadsereg felosztotta Gázát egy ilyen térképen, fölparcellázta különböző területekre, és ezeket a térképeket elérhetővé tette az IDF arab nyelvű internet honlapján, és ilyen röplapok formájában is leszorták Gázára, és felszólították a lakosságot, hogy oda távozzanak, ahova az izraeli hadsereg utasítja őket. Tehát megvannak számozva ezek a területek, és akkor majd fogják figyelmeztetni a lakosságot, hogy mondjuk az egyes számú területet hagyják el, és vonuljanak át a hármas számú területre, és ezek sokkal kisebb ilyen parcellák, mondjuk úgy. A háború első részében azt láttuk, hogy volt az északi rész, és volt a Moasi, az a humanitárius terület ott a Gázának a délnyugati részén, a Moasi falu környékén. Itt most már nem csak ez az egyetlen humanitárius terület, hanem több ilyen humanitárius rezervátumot hozott létre a hadsereg, és valószínűleg ott nem fognak támadni, és oda fel fogják szólítani a lakosságot, hogy oda vonuljanak vissza.
Nézőink írják azt, és akkor ez egy ilyen kis technikai megjegyzés, hogy a hang, ami kimegy öntől, az nem annyira jó. Esetleg megpróbálhatnánk headset nélkül direktbe a telefonba, ugye a YouTube-on keresztül telefonon. Így milyen a hang?
Így milyen a hang? Így jobbnak hangzik? Jobb így a hang?
Én jobban hallom. Kérem a nézőinktől is, hogy akkor ez egy ilyen interaktív műsor, hogy jelezzenek vissza, hogy javult-e, ezzel megoldódott-e a probléma. És akkor haladjunk is tovább. Ugye a kérdés, volt egy hét szünet, ugye zajlott közben, amiről beszéltünk, a túszoknak a kiengedése, elengedése, és közben látom a visszajelzés, hogy sokkal jobb lett, bár egyelőre még csak én beszélek, tehát ez majd úgy nem kunszt, igen, mert én itt vagyok egészen közel a stúdióban. Tehát, hogy a kérdésem az, hogy ebben az egyhetes leállásban az izraeli hadseregnek ez nem okozott-e gondot? Ugye itt érzelmileg is, meg a média figyelem, és meg nyilván a politikának a figyelme is elterelődött teljesen érthetően. Nagyon sok megható és szívhez szóló jelenetet láttunk, meg fájdalmas hírek is érkeztek közben, hogy most egy ilyen szünet után mennyi időbe telik újra teljes fokozatba kapcsolni? Okozott-e ez az egyhetes szünet esetleg gondot ebből a szempontból?
Minden hadműveletnek van egy saját dinamikája, van egy lendülete, és mikor megszületik ez a lendület, nagyon fontos fenntartani ezt a lendületet. Ez legalább annyira lélektani, mint egy kinetikus dolog. És most álló helyzetből újra elindulni, ez nyilvánvaló, hogy sokkal nehezebb, ez bele volt kalkulálva a dologba. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy ezt a szünetet a hadsereg nagyon hatékonyan ki is használta. Arra, hogy a katonákat pihentessék, hogy azt az információt, ami befutott, a tapasztalatok, a tudás, ami keletkezett, azt diszeminálják, hogy elosszák az összes harcoló alakulatok között. Ez az egyik kihívás, hogy hogyan lehet a keletkezett tudást nagyon hamar feldolgozni, és nagyon hamar szétosztani az összes a csapatok teljességében. Nagyon fontos volt ez a szünet arra is, hogy föltöltsék a harci eszközöket, és nagy általánosságban elmondhatjuk azt, hogy az összegyvernélmélek a hadsereg nagyon jól működik, tehát a vártán sokkal jobban működik. Mondjuk úgy, hogy látva az orosz-ukrán háborút, el voltunk szörnyedve attól, hogy mit fogunk látni. És valószínűleg igen pessimisták voltak ezek az előrejelzések, mert az összegyvernemi hadviselés, az összhang, a hadsereg különböző komponensei között sokkal jobban működik, mint amire számítottunk.
Hogy kell most elképzelni, ugye volt október 7-e után egy gyors, nagyon széleskörű mozgósítás, 300 ezernél is több tartalékost hívtak be. Ők most hol vannak, mekkora lehet, nem tudom mennyire lehet persze pontos számot, vagy mennyire szabad pontos számot mondani, de úgy nagyjából arányaiban, akiket behívtak, most bent vannak az övezeten belül, vagy pedig ott a déli övezetben állnak készenlétben?
A katonák mindenütt ott vannak tulajdonképpen, ott vannak Gázában bent, ott vannak a Gáza környékén, tehát Gázában harcolnak tartalékos zászlóaljak, tartalékos dandárok is. Mondjuk a dandár parancsnoktól fölfelé már profi katonák vezetik őket, de még a zászlói parancsnokok is tartalékosok. Nekem sok barátom van, a fiatalabb barátaim zászlói parancsnokként szolgálnak tartalékosok. Ennek a háborúnak egy részét egy tartalékos hadosztály, a 162-es tartalékos hadosztály vívja ezt a háborút, és ők voltak azok, akik ezt a bekerítő hadműveletet a tengerpart irányából végrehajtották. Tehát ott vannak. A tartalékosok ott vannak az északi határon is, Libanonnal és Szíriában szemben, ott vannak Júdeában és Somronban, látjuk ezeket a terrorakciókat, ott tegnap is volt egy ilyen, tegnap reggel, hát ott is igen számottevő katonai jelenlét van, és a hadsereg szinte napi szinten hajt végre ilyen dandár méretű akciókat, terrorellenes akciókat Jeninben, Tulkarenban. És most látunk egy igen érdekes csapást, amit Jemenre mért Izrael. Ez a különbség, mikor ők támadják Izraelt, akkor nem sikerült, nem is került eljutni. Izrael egyetlen egyszer támadta meg Jemen, de akkor sikerült azokat a lőszerraktárakat, meg a rakétaraktárakat felrobbantani. És megsemmisültek rakéták, megsemmisültek drónok, amiket a jemeniek használnak. És remélem, hogy értenek a szóból, és kiszállnak most ebből a háborúból. Tehát ennyi, remélem, hogy ennyi elég volt nekik.
Ez jelent már egyébként eszkalációt, és abból a szempontból, hogy egy újabb front nyílhat meg?
Mindenképpen. Ez a front megnyílt már régóta. Tehát abban a pillanatban, hogy a háború kitört, a Huszik Jemenben hadat üzentek Izraelnek. 1600 kilométerre vannak, tehát kicsit nehéz megérteni, hogy reálpolitikailag mi hasznuk van ebből, de egy szélsőséges szervezetek, amit az irániak mozgatnak, és nyilvánvaló volt, hogy előbb-utóbb be fognak szállni ebbe a háborúba ők is. Tehát ez volt az oka, hogy csatlakoztak, és ebben a pillanatban megnyílt ez a front is, mondjuk úgy.
Köszönöm közben a nézőinknek a visszajelzését. Most már mindkét oldalról azt írják, hogy jó a hang, úgyhogy...
Ja, nagyon örülök neki.
Úgyhogy ebből a szempontból is látszik, hogy jobb élőben csinálni, mert egyből tudunk egymással is szót érteni, és nagyon sok kérdés is érkezik, és rá is fogok erre, ezekre térni, csak hogy itt azért a legfontosabb fejleményeken menjünk át. Tehát ugye a túlszabadításról beszéltünk. Mit lehetett megtudni a kiszabadult túszoktól, hogyha sikerül itt a telefont közben stabilizálni? Tehát mit lehetett megtudni a túszoknak, hát azon részéből nyilván felnőttekről van szó, akiket meg lehetett hallgatni, akik el tudták mondani olyan érzelmi és fizikai állapotban voltak már, hogy érdemi információkat tudtak szolgálni, mennyiben sikerült képet alkotni arról, hogy mi is történt velük az elmúlt 50 napban, és mi történhet most a még fogságban lévő túszokkal.
Az információnak a nagy része nem publikus, a dolog természeténél fogva ilyenkor megkérdeznek mindenki, még azt is, hogy milyen, mondjuk, ha bekötötték a szemüket, hogy milyen hangokat hallottak, mikor ott voltak az alapotban. Hallottak-e, tudom én, a metrót, vagy a hírnek a hangját, vagy a trolibusznak a hangját, nyilvánvaló, hogy humorizálok, ilyen dolgok nincsenek Gázában. De mik voltak azok a hangok, amiket hallottak? Mert például lehet egy klinkerégető, vagy valamilyen gyár, valamilyen üzem, valamilyen gép, amelyik egy egyedi, arra mutat, hogy ez egy egyedi hely Gázában, vagy egy fajta műezén, akinek a hangja, tudom én, megbicsaklik, mikor a harmadik imát mondja. És akkor ez nagyon fontos információ, akkor ez arra annak az indikáció, hogy hol van az a bizonyos alagút, ahol tartották őket. Tehát ilyen szinten kikérdezték a túszokat, hogy mit mondtak, azt nyilvánvaló, hogy nem tudjuk, ez egy elég hosszú folyamat, és iszonyatos türelmet igényel. Nyilvánvaló, hogy befutottak információk ezekből a kikérdezésekből. Nyilván, nem tudjuk, hogy milyen olyan információ futott be, aminek hadműveleti jelentősége is van. Amit tudunk, hogy a túszok egy részét egyértelműen bántalmazták, tehát ennyi ez kikerült, és a túszok mindegyikét, a felnőtt túszokat éheztették. Tehát a legtöbben ezen a másfél hónap alatt a 15 kilót vesztettek a testsúlyukból, a gyerekeket kevésbé éheztették, mert nyilvánvaló kisebb testsúlyból nem lehet, meg sokkal kevesebbet lehet veszíteni. És valószínűleg ennek volt egy olyan oka is, hogy akinek annyi ereje sincs, hogy nem tud mozogni, az nem tud elmenekülni. Tehát volt egy ilyen dolog. Napi kétszer fél szelet kenyér, nagyjából ez volt az adag, néha egy kis rizs, ezen tartották őket, ami nyilvánvaló egyfajta kínzás, egyfajta atrocitás. És mondjuk úgy, hogy az elítélt terroristákat az izraeli börtönben nem így tartják.
Ja, azért megdöbbentő ez, amit ön említ, mert ugye azokon a képsorokon, amik a túszoknak az átadásakor készültek, azon ilyen mosolygós, meg integető hamaszosok voltak többségében láthatók, akik úgy viselkedtek, minthogyha egy vendégfogadás után búcsúznának a vendégeiktől. Ez is akkor ennek a pszichológiai hadviselésnek a része volt, gondolom.
Igen, olyat is láttunk, hogy az egyik hölgyet, akit szabadon bocsátottak, mielőtt elengedték, kénytelen volt a Hamaszt méltatni, meg ilyen dolgok. Ez kicsit arra emlékeztet, hogy mikor a Freud a 39-ben a Gestapo fogságában volt Bécsben, akkor avval a feltétel az amerikai zsidóság egy hatalmas összeget fizetett váltságdíjat a náciknak, hogy kiengedjék a Freudot, és az egyik feltétel a Gestapónak az volt, hogy nyilatkozik, hogy nem bántalmazták, meg nem történt semmi, és akkor Freud adott egy nyilatkozatot valamelyik, nem tudom melyik újságban, hogy milyen rendesen bánt vele a Gestapo, és mindenkinek ajánlja a Gestapónak a vendéglátását, és azok a bolondok nem értették az iróniát abban, amit írt, és így lejött a cikk, hogy mindenkinek melegen ajánlja a Gestapónak a vendégszeretetét, meg mindent. Tehát itt is valami ilyesmi történt. És ez nyilvánvaló lelki terror. Tehát ebben a helyzetben én azt hiszem, hogy egy túsz bármit megtesz, csak hogy elengedj.
Olvastam olyan beszámolót, hogy volt olyan túsz, aki azt említette, hogy a fogsága alatt találkozott a gázai Hamasz vezérrel, Ihye Sinwarral. Ez azt jelenti, hogy annyira biztonságban érzi magát, hogy ez a rejtőzködő, alig van róla fénykép is, tehát a rejtőzködő Hamas vezérek úgy érezték, hogy akár ezt is megkockáztathatják?
Szerintem nagy kockázatot nem vállalt, mert eleve ugyanazokban a bunkerekben, ahol ő rejtőzködik, ott tartották a tuszokat is. Viszont azt hiszem, nagyon fontos propaganda értéke volt ezeknek a felvételeknek, hogy be tudtam mutatni, hogy itt vagyok én, és itt vannak a trófeák, mondjuk, hogy körülbelül egy vadász a lelőtt zsiráfra ráteszi ugye a lábát, és hogy pózol vele. Nagyjából ez is egy ilyen győzelmi póz volt Sinwar részéről.
És azt lehet tudni, most itt én picit visszahangoltam magam, tehát hogy azt lehet tudni, hogy rajta kívül más Hamas vezér még Gázában, vagy akár a gázai övezetnek az északi részében tartózkodik, vagy ez annyira még a szárazföldi hadművelet és a terrortámadás közötti időszakban történhetett inkább?
Valószínűleg a legfontosabb terrorvezetők elhagyták az övezet északi részét, és jelenleg a középső vagy a déli részén tartózkodnak, valószínűleg Khan Yunesban. Ez a legtöbb vezető innen származik, ebből a településről származik, és szinte biztos, hogy ott vannak. Tehát akiről beszélünk Yahya Sinwarról, beszélünk Muhammad Sinwarról, a testvéréről, aki a Khan Yunesi dandárnak, Hamas dandárnak a parancsnoka, gyakorlatilag a pretoriánus gárdának a parancsnoka, épp úgy, ahogy a hajdani Assad elnöknek a testvére vezette azt a 10-es páncélos hadosztályt, amelyik Damaszkuszt védte, és gyakorlatilag biztosította a szíriai rendszernek a túlélését, épp úgy itt is a testvére, Sinwarnak a testvére látja el ezt a pretoriánus gárda főnökének a szerepét, ő valószínűleg ott van. Mohammad Def, vagy Mohammad el-Masri, az igazi neve, Mohammad Def, ez a harci neve. Mohammad Def valószínűleg ott van szintén, ő a vezérkari főnöke, mondjuk úgy, a Hamas hadseregének, és van néhány kisebb jelentőségű figura, de ők azok a főleg katonai figurák, akik ott vannak. A Hamas, a gázai Hamas politikai vezetéséből a legtöbben meghaltak az egyik izraeli légitámadás során, az úgynevezett miniszterelnök a Hamasnak elpusztult, és még egy egész sor magasrangú tisztviselő. Ugyanakkor a Hamas politikai szárnya, ha elfogadjuk ezt a felosztást, a képviselői, ők külföldön tartózkodnak különböző helyeken, Damaszkuszba, Isztambulba, Dohába, Katárba, egy sor különböző helyen tartózkodnak.
A nézőink közül többen kérdeznek a túszokkal kapcsolatban, például a Bibas, ha jól mondom, a Bibas családról, ahol a 10 hónapos kisbaba is ehhez a családhoz tartozik. Érkeztek olyan hírek, hogy a Hamas azt mondta, azt állította, hogy ők meghaltak. Ezzel kapcsolatban mi a legfrissebb, amit tudni lehet?
Már bebizonyosodott többször is, hogy a Hamas folyékonyan hazudik, tehát már szabadon engedtek olyan túszokat, akikről azt jelentették, hogy meghaltak. És Izrael igen egyszerűen azt mondta nekik, hogy szolgáltassanak bizonyítékot ebben kapcsolatban, hogy meghaltak, akkor elhiszük nekik. Ezt nem tették meg, tehát gyakorlatilag mi úgy tekintjük ezeket a túszokat, hogy mindig életben lennének, és így viszonyulunk hozzájuk. Az egyik vita mostani a legutolsó túsz szabadítás során az volt, hogy a Hamas holtesteket akart átadni, és nem élő túszokat, és Izrael ragaszkodott hozzá a szerződés, és 10 élő túszról szól, akkor 10 élő túszt akarunk kapni, és nem mindenféle másmilyen variációt.
Körülbelül akkor hányan lehetnek még a Hamasnak a terroralagútjaiban?
100-nál is többen, talán 120-130-an. Ezeknek a nagy része katonák, jelentős része katonák, vagy katonakorú felnőttek. Van 19 nő is közöttük, két 70 év fölötti nő, két középkorú, vagy három középkorú nő, és a többiek pedig ilyen fiatal 19 és 28 év közötti fiatal nők.
Azt kérdezi Péter, hogy most ezek a fogságban lévő túszok életveszélyben vannak, vagy az eddiginél is inkább életveszélyben vannak, kell-e azzal számolni, hogy most a tűzszünet felborulása következtében őket mondjuk akár kivégzik?
Én nem hiszem, hogy a Hamas kivégezni őket, mert gyakorlatilag ez egy tőke, ez egy értéke, ami a kezükben van, és igen ostoba cselekedet lenne, bár sokszor nem lehet megérteni, az ő logikájuk nem a mi logikánk, és minden megtörténhet. nyilvánvaló, hogy ameddig tűzszünet volt, addig a harcok nem fenyegették a tuszokat. Tehát voltak teljesen más fenyegetések, tehát történhetnek balesetek ott, ahol fegyverek vannak, lőszerek vannak, főleg ilyen kétes szinten kiképezett fegyveresek veszik körül őket, történhetnek balesetek is, ezek az alakotak beomolhatnak. Ez volt a tűzszünet alatt. És akkor erre rakódik most, mikor a háborús cselekmények elkezdődtek, rárakódik még egy réteg, amit a harci cselekmények jelentkeznek. Tehát, hogyha egy ilyen túsz egy olyan alakulatban van, ami mondjuk az izraeli hadsereg információi alapján egy katonai objektum, egy harcvezetési pont, egy lőszerraktár, egy rakétaraktár, vagy valami ilyesmi, az támadás éri ezt a helyet, akkor a túszok épp úgy az életüket veszthetik. Tehát ez egyik oka, miért nagyon fontos volt Izraelnek megállítani a harcokat és erőfeszítéseket tenni a túszok kiszabadítása érdekében. Az volt, hogy ez nem egy steril TUSZ akció, amit mondjuk a TEK kezel, hogy ott van a bankban a TUSZ edő, a TUSZ van, és akkor van 3-4 évünk, hogy ott tárgyaljuk fel, és közben ő pizzát rendel magának, meg Coca-Colát, meg ilyesmi a TUSZ edő, és akkor így viszi tovább a boltot. Itt nem erről van szó, itt harci cselekmények folynak, és a TUSZoknak az élete közvetlen veszélyben van.
Az északi területnek az alagútjairól ki lehet jelenteni, hogy azokat Izrael teljes mértékben át tudta vizsgálni, föl tudta deríteni, vagy akár még ott is rejtőzhetnek terroristák, netán túszok?
Szerintem egy töredékét találta csak meg Izrael ezeknek az alagutaknak. Ez hosszú-hosszú hónapok munkája lesz átfésülni egy ilyen egész sűrű fésűvel ezeket az elfoglalt területeket, és megvizsgálni, hogy hol vannak még lőszerek, hol bujkálnak terroristák. Nem kizárt, hogy északon még vannak túszok is, fogságban a különböző terrorszervezeteknél, bűnszövetkezetnél, klánoknál. Nem lehet tudni, hogy tartanak, lehet, hogy tartanak még túszokat is fogságban, robbanóanyag, lőszer, rengeteg készpénzt foglalt le az izraeli hadsereg. Az első nap talán 5 millió sékelnek megfelelően, több mint 1 millió, 1,2 millió eurónyi összeget készpénzt foglalt le az izraeli hadsereg az első napokban. Tehát látjuk, hogy rengeteg dolog van, ami a terrornak a kerekeit meghajtja, és ezeket mind fel kell számolni. De ez hosszú-hosszú hónapok munkája lesz.
Közben Péter kaptunk üzenetet, azt írja, hogy nagyon köszönjük, hogy szinte első kézből tudunk információhoz jutni, teljesen más, mint a többi médiából tájékozódni. Köszönjük a visszajelzést, vannak velünk nézők Spanyolországból, Németországból, Erdélyből és a Felvidékről is. És akkor visszatérve még a TUSZ-okhoz, ugye elsősorban arról lehetett olvasni, hogy Katarban folyt közvetítés erről a túszalkúról, ami ugye részlegesen működött az elmúlt héten. A katariak megpróbálják ezt folytatni, vagy most azt mondják, hogy ennyi volt, és újra akkor a fegyverek ki a szerep?
A katariaknak az első, talán az egyik legfontosabb céljait megmenteni a Hamaszt. A Katar meg akarja menteni a Hamaszt mindenképpen, meg akarják menteni a befektetésüket. Éveken át befektetnek sok-sok millió sékelt. Ez az egyezmény Izrael, a Katar és a Hamas között gyakorlatilag arról szólt, hogy hiányzott a Hamas kincstárából minden hónapban hiányzott 300 millió sékel pénz. Mert a palesztin autonómia ezt nem utalta át, amióta megpucsolta őket a Hamas. Akkor voltak ezek a rangadók Izrael és a Hamas között, és akkor egy adott pillanatban Hissen Wara azt mondta Izraelnek, hogy nézzétek, itt ez csak egy anyagi dolog, itt csak pénzről van szó, nekem hiányzik az a 300 millió, hogyha azt kipótoljátok, akkor szent a béke. És így született meg a katari kapcsolat. Izrael megtalálta Katar hajlandó volt pénzt fektetni ebbe a startupba, amit a Hamasnak neveznek, a ideológiai közelség miatt. És akkor elkezdtek ezek a pénzek áramlani, és ez a fajta kooperáció volt az, ami elaltatta Izraelt, és azt a benyomást keltette, hogy a katariaknak tényleg csak a pénz fontos. Ugyanakkor, miközben ezek a gazdasági problémák megoldódtak, Sinwarnak volt 2020-ban egy választása, amit alig sikerült megnyerni. A harmadik turnusban sikerült csak megnyernie. Az Awadallah család egyik tagja ellen futott, és csak a harmadik turnusban sikerült megnyerni a választásokat, és megértette, hogy ez a békéltető politika a Gázán belül, vagy a palesztin társadalmon belül nem egy jó platform, mondjuk. A, a, nem ezt akarja tőle a gázai lakosság, hanem valami sokkal markánsabb dolgot, és akkor kezdett radikalizálni, és tovább radikalizálódni, tovább fokozni a harcot, és ennek volt a következménye 2021-ben, ez a falak őrzői hadművelet, és mindezt nem vettük észre. Mi csak a gazdaságra figyeltünk, mint egy jó európai, mint egy jó nyugati ember, azt hiszik, hogy minden a pénzen múlik, és nem vettük észre, hogy ott vannak politikai folyamatok a Hamaszon belül, egyszerűen nem tulajdonítottunk neki jelentőséget. És nem vettük észre, hogy teljesen politikai, hideg politikai megfontolásból Sinwar egyre inkább bekeményít, és nem akartuk tudomásul venni. Olyanok voltunk, mint a béka a fazékban, amit szépen lassan megfőznek, viszont a hőmérsékletet lassan fokozták, és ezért nem reagáltunk erre.
Egyébként áll még Izrael részéről az eredetileg megfogalmazott cél, tehát hogy a Hamasznak a teljes felszámolása Gázában? Te lehetett hallani közben olyan véleményeket is, még talán ön is felvetette ezt, hogy igazából egy meggyengített Hamasz az kisebb veszélyt jelent a jövőre nézve, mint hogyha egy újabb ön által említett startup indulna ott Gázában tiszta lapokkal.
Ez egy forgatókönyv. Én magam ebben kapcsolatban nem vagyok, saját magammal még nem jutottam dőlőre ebben a kérdéssel kapcsolatban, és itt az $1 millió kérdés az, hogy a palesztin autonómia az a probléma, vagy a megoldás a problémára. És én azt hiszem, hogy ahhoz, hogy elfogadjuk azt, hogy a palesztin autonómia, egy önálló palesztin államnak a megteremtése, az a megoldás, akik így gondolják, azoknak meg kell győzniük minket arról, hogy ez az állam hogyan nem fogja reprodukálni a Hamasznak ezt a támadást. Tehát azok, akik azt mondják, hogy azért történt meg ez a támadás, mert a palesztinoknak nem volt állama, arra valaki más azt mondhatja, nem, pont ellenkezőnek. Azért tudták ezt elkövetni, mert volt egy saját államuk, ahol tudtak alagutakat ásni, meg katonákat kiképezni, meg ezeket az motoros ejtőernyősöket kiképezni, meg a buvárokat kiképezni. Ezt most nem lehet megcsinálni Cisziordániából, Judeából, meg Somromból. Miért? Mert ott nincs saját államuk a palesztinoknak. Tehát valakinek nagyon jó választ kell adnia erre a kérdésre, hogyha megalakul egy palesztin állam, akkor miért ne tennék meg ugyanezt? Hát látok, van egy tapasztalat ezzel kapcsolatban. Volt egy államok, megcsináltak ezt a támadást. És ilyen szempontból igen nehéz dolga lesz az Egyesült Államoknak, meg az izraeli galamboknak mondjuk, úgy, hogy meg kell győzniük ezt a traumatizált lakosságot arról, hogy a palesztin állam, a jövőbeli palesztin állam az a megoldás, és nem a probléma. Tehát én magam nem vagyok róla meggyőződve, hogy tényleg a megoldás lenne.
Mi a helyzet egyébként a nyugati parton? Olvastam olyan felmérésről, ami azt mutatta, hogy a október 7-e óta a Hamasznak a népszerűsége ott az egekbe szökött, és ilyen 70-80% a nyugati parton élő lakosság, palesztin lakosság körében a Hamasz támogatottsága, de volt olyan vélemény szintén felmérésre hivatkozva, ahol meg az ellenkezőjét tapasztalták. Melyik lehet a reálisabb?
Én egyetlen egy felmérést láttam. Én láttam ilyen adatokat a nyugati sajtóban, hogy azt mondták, hogy a Hamász már kevésbé népszerű Gázában. Én a felmérést nem láttam. Én egyetlen egy felmérést láttam. A két ilyen palesztin intézmény van, akiket komolyan veszek. Az egyik egy ramallai intézmény, ez az Adwar intézmény, és a másik pedig Halilskákinak, majdnem összetévesztettem a testvérével, Halilskákinak a Nablusi intézménye, és teljesen egyértelműek a számok. Teljesen egyértelműek a számok, és ez nem egy új dolog. A legrosszabb dolog ebben az, hogy a Hamasz népszerűsége nem most ugrott az egekbe, hanem ez egy hosszú folyamat. Most vannak olyan feltételezések, hogyha a korábbi közvéleménykutatásokban föltettek olyan kérdéseket, hogyha a palesztin autonómiának a mostani vezetője futna Yihya Sinwar ellen, akkor kinyerni meg a választásokat. És valószínűleg Sinwar nyerni meg. Viszont, hogyha egy másik bebörtönzött Fatah vezető, Marwan Barghouti, Izrael kiengedni a börtönből, és ő futna a választásokon, akkor valószínűleg megverni a Hamas, megverni Sinwart ebben a versenyben. A probléma az, hogy ezek a felmérések a támadás előtt születnek, az október 7-i támadás előtt születtek, és én alig várom már, hogy kijöjjenek az újabb felmérések, vagy Skákinak, vagy a ramalaiaknak a felmérése, hogy lássuk, hogy hogyan gondolkodik ebben kapcsolatban a palesztin társadalom. Mert az a Biden-féle béketerv és a többi békeshiszárnak a terve, gyakorlatilag ő az egyik személyiség, akire épül. Az egyik megoldás már Marwan Barghouti, ha Izrael ki fogja engedni a börtönből, annak ellenére, hogy 5 életfogytiglanit tölt végül, le is doktorálta azóta az izraeli börtönben, elvégezte a doktorátusát, a PhD-ét. Ő az egyik ilyen lehetőség, a másik lehetőség a gázai erős ember Mohammad Dahlan, ő is egy ilyen név, akiről szó van, meglátjuk. Meglátjuk. Nekem úgy tűnik, hogy nagyobb a valószínűsége annak, hogy a palesztin autonómia összeomlik, és a Hamász átveszi az uralmat Cisziordániában, és nagyobb a valószínűsége annak, hogy a palesztin autonómia tudná venni az uralmat Gázában, legalábbis per pillanat. Tehát az utolsó gondolat itt az, hogy nagyon-nagyon meg kéne gyengíteni a Hamászt ahhoz, hogy a palesztin autonómiának, a Fatahnak legyen bármilyen esélye arra, hogy Gázát is az uralma alá vonja.
És amennyiben ez az utóbbi forgatókönyv valósulna meg, tehát hogy a Hamász venni át a hatalmat Cisziordániában, akkor ott is érvényes lenne, amit Gázával kapcsolatban Izrael megfogalmazott, hogy a biztonsági garanciák érdekében katonai ellenőrzés alá vonná azokat a területeket is?
Ez valószínűleg az palesztin autonómia végét jelenteni egy ilyen forgatókönyv, és nem állunk messze ettől. Tehát látjuk azt, hogyha az izraeli hadsereg nem harcolna minden nap, főleg Tulkáremben és Jeninben, akkor ez már rég bekövetkezett volna. Akkor a palesztin autonómia régóta összeomlott volna, ennek beláthatatlan következményei lehetnének úgy a palesztin társadalomra, mint Izraelre, mint Európára nézve is. Tehát keletkezhet itt egy menekült hullám, átcsaphat ez a menekült hullám Jordániába is, milyen dominószerűen, egy ilyen, valószínűleg a királyság összeomlana Jordániába, és keletkezne ott is egy palesztin állam. Vannak, akik ebben egy ilyen pozitív forgatókönyvet látnak, én azt hiszem, hogy nem jó a tűzzel játszani. Tehát lehet nagy terveket szőni úgy jobb oldalról, mint bal oldalról, de én azt hiszem, jobb, hogyha féljük az Isten. Tehát ezek a dolgok, soha nem tudhatjuk, hogy mi történik, ha beindul egy ilyen folyamat.
Azt kérdezi egy nézőnk, hogy Antony Blinken, amerikai külügyminiszter, elég sokat szaladgál Izraelbe, több egyszer van ott már október 7-e óta, és ő tett egy olyan felszólítást, vagy igényt jelzett Izrael felé, hogy hát a gázai hadműveleteknek a folytatását azt másként kellene csinálni, mint ahogy az északi övezetben folytak a harcok, kiméletesebben, finomabban, nem tudom, hogy milyen katonai megoldása van ennek, de lehet másként Gáza déli részén folytatni ezt a műveletet, mint ahogy északon zajlott?
Meg kell először érteni az amerikai politikai érdekeket. Az amerikai elnökválasztási kampány lassan a célegyenesbe kerül, és a Biden elnök bázisa, mondjuk úgy, túlnyomó részében olyan demokratákból áll, akiknek fontos a palesztinoknak az ügye, vagy legalábbis fontos ez a humanitárius dolog. A humanitárius verség, Carter elnök alatt nagyjából ugyanaz a vonal, és ezek nyomást gyakorolnak egyik irányból a Biden adminisztrációra. Másik irányból pedig ott vannak azok a függetlenek, akik inkább Izraelnek a győzelmét akarják, ez a hagyományos amerikai politika, hogy Izrael támogatása, Izrael győzelme fontos nekik, és megint csak azt tudom mondani, hogy mindig mondok, hogy az Egyesült Államoknak nincs külpolitikája, csak belpolitikája van. Akkor állandóan ezen a vonalzón megpróbálják a mércét ott húzogatni, hogy melyik az a pont, megpróbálják bemérni azt a pontot, ahol a legkevesebb kárt szenvedik úgy jobb oldalról, mint bal oldalról. Tehát egyrészt húznak magukhoz függetleneket, akik nélkül nem lehet megnyerni a választásokat, ugyanakkor nem idegenítik el a bázisukat, a tömegbázisukat. Én azt hiszem, hogy az amerikai előválasztások után, mikor már el fog dőlni, hogy kiviszi tovább ezt a boltot, el fog dőlni azt is, hogy mi lesz Amerikának a politikája. Hogyha Biden fog futni, akkor is megjelölik, hogy mint a demokrata pártnak az elnök jelöltjét a következő választásokon, akkor nagyjából a baloldali nyomás, nagyjából a progresszív nyomás elveszíti az erejét, mert milyen más választások van. Republikánusra nem fognak szavazni, ha nem mennek el szavazni, az is a republikánusokat segíteni. Tehát tetszik, nem tetszik, kénytelenek lesznek Biden elnöknek a politikáját támogatni. De ameddig az előválasztások nem futnak le, addig igen nagy nyomást gyakorolhatnak Biden elnökre.
Ha már amerikai külpolitikát említette, ugye tegnap hunyt el 100 éves korában Henry Kissinger, és itt egy nézőnk is fölveti az ő nevét. Más lenne Kissingerrel, nyilván ez egy fiktív kérdés, hogy más lenne az amerikai külpolitika, hogyha azok az elvek, realista elvek érvényesülnének, amit ő képviselt, vagy azért láthattuk, ugye a korábbi, akár a 73-as Jom Kipuri izraeli háborúban, hogy azért ő is elsősorban Amerikának a saját érdekeit képviselte egy válsághelyzetben a Közel-Keleten.
Én tudom, hogy egyeseket meg fog ez döbbenteni, de Amerika elsősorban Amerika párti. Épp úgy, hogy Oroszország is elsősorban Oroszország párti. Én tudom, hogy sokan Magyarországon megmondnak róla győződve, hogy Amerika elsősorban Európa párti, vagy Európai Unió párti, és meg vannak nagyon sokan, meg vannak győződve, hogy Oroszország magyar párti, és mindent megtesznek, hogy Magyarországnak jó legyen. Hát nyilvánvaló, hogy ezek a hatalmak szilárdan a lőtéri kutya hatáskörébe utalnak minden mást, ami nem a saját érdekük. És ha politikusokról van szó, akkor elsősorban a saját politikai, személyes politikai érdekeik. Tehát itt kell látni ezt a dolgot. Én úgy gondolom, hogy ha Kissinger lenne most az amerikai külügyminiszter, vagy a nemzetbiztonsági tanácsadó, akkor megpróbálnak kikalapálni egy olyan egyezményt, mint amilyennel lezártuk tulajdonképpen az első libanoni háborút. A PFS kivonult, a palesztin felszabadítási szervezet ott hagyta, gyakorlatilag megadta magát is, kivonult Libanonból, elhajóztak Tunéziába, magukkal vitték a fegyvereiket, meg mindent, és akkor ebben nagyjából Izrael elérte a célját. Sikerült kiűznie a palesztin felszabadítási szervezetet Libanonból, anélkül, hogy megöljék az utolsó palesztint, mondjuk, hogy sikerült egy kompromisszumos megoldást találni, és ugyanakkor eltávolítani ezt a fenyegetést az izraeli határokról. A Libanon, ne felejtjük el, hogy az a libanoni háború, amelyik előzte a palesztinok a Dél-Libanonból, kreált egy vákumot, és tudjuk, hogy kitöltötte ki ezt a vákumot, a Hizballah. És nem kizárt, hogyha a Hamas egy ilyen Kissingeri egyezmény keretében sikerülne elmozdítani Gázából, mondjuk elmennének ezek a Hamas terroristái, elmennek a Katár zsoldosaiként harcolni Afrikába, vagy máshol a világon, és keletkezne ott egy vákum, akkor nem biztos, hogy a palesztin autonómia tölteni ki azt a vákumot, hanem lehet, hogy valamilyen szalafista szervezet, vagy valami Al-Qaida, vagy az Iszlám Állam, vagy valami hasonló.
Ugye Hezbollah kapcsán kérdezik többen, hogy mi a helyzet a libanoni határon. Mi a helyzet?
A libanoni határon is kívüljúznak most a harcok. Láttuk, hogy pár órával a déli harcok megújulása után itt is történtek harci cselekmények, pont a rakétákat lőttek ki, egy páncéltörő rakétát lőttek ki egy Zarit nevű településre ott a libanoni határ mellett. Különben ott nőttem föl egy ottani kibucban, az nekem a hazai pálya, az egyik talán a legészakibb kibuca Izraelnek, és ott is újra kezd fölmelegedni a front, és ott ez a hatalmas dilemma továbbra is fennáll, úgy Irán, mint Nasrallah részére. Be kell mérjék pontosan, hogy mennyire eszkalálják ezt a konfliktust Izraellel. Tehát szeretnék annyira eszkalálni a konfliktust, hogy a maximális szinten segítsék a Hamas, de nem annyira, hogy egy totális háborúba keverje őket Izraellel, mert tudják pontosan, hogy ez hogy fog végződni. Úgy Libanon, mint a Hizballah számára. Tehát ez a háború, ez nem ugyanaz a háború, ami 2006-ban volt. Izrael készen áll erre a háborúra, a Hizballahnak nincs meg a meglepetésnek az előnye. Több százezer izraeli katona állomásozik a libanoni határon, és azt hiszem, ez meglehetősen elvette ugye a Hizballahnak, mint Iránnak a kedvét attól, hogy mindent egy lapra tegyenek föl. Úgyhogy ők is megpróbálják pontosan bemérni azt, hogy mi az a pont, ahol még maximálisan segítik a Hamas, de még mindig nem provokálják Izraelt egy totális háborúra.
Egyébként hogyan kell elképzelni az északi határt? Ugye láttuk, hogy Gáza körül egy ilyen magas automata fegyverekkel, meg kamerákkal őrzött egy ilyen drótkerítés volt végig, amit aztán végül is több ponton áttörtek október 7-én. Az északi határon is van egy ilyen folytatólagos kerítés, vagy másként oldják meg a határvédelmet?
Nem ugyanaz, nagyjából ugyanaz a kerítés, talán más komponenseket, ugyanaz a műszaki zár létezik ott is. Az északi határnak is ugyanaz a gyengesége, mint a gázai határnak, ezt minden alhagynagy tudja, aki most került ki a tiszti iskolából, hogy a védelmet nem lehet a kerítésen megszervezni. Tehát, hogyha mindig ezt a példát szoktam hozni, az egri csillagokban ott is láttuk, hogy kimentek portyázni a falakon kívülre a vár védőit. Tehát nem a falakon kezdték a vár védelmét, hanem először portyáztak és megpróbálták a falakon kívül megtámadni az ellenséget. Nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen felderítő és biztosító, vagy biztosító övezet az első védelmi vonal előtt. Erről rengeteget beszéltünk az ukrán háború kapcsán, erről a biztosító övezetről, ami egy rugalmas védelmet tesz lehetővé, és ez Izraelnek nem volt. Tehát ez Izraelnek nem létezik se a libanoni, se a gázai határon. Gyakorlatilag a Hizballah, mint a Hizballahnak a Radwan alakulata, a különleges alakulata, mint a Hamasnak a Nuhbe alakulata, gyakorlatilag ott könyökölnek a kerítésen, azt mosolyognak befelé, kicsit nehéz így várat védeni. Valószínűleg ez egy olyan dolog, ami meg fog változni ennek a háborúnak a következményeként.
Még mielőtt a tűzszünet összeomlott volna, voltak már terror cselekmények, a legtragikusabb, legvéresebb, ami Jeruzsálemben történt, három, vagy talán négy áldozata is volt. Korábban volt arról hír, hogy sikerült megakadályozni ilyen Jeruzsálembe való behatolást a terroristák részéről. Ittenél az utóbbi esetben ez miért nem sikerült?
Tisztában kell lenni avval, hogy ezt az akciót jeruzsálemi lakosok hajtották végre. Ez kicsit olyan, mint nagyon nehéz valakit megakadályozni abban, hogy Budapesten terrorcselekményt hajtson végre, hogyha az illető a Moszkva tér mellett rakik mondjuk a Retek utcában, vagy valami hasonló. Igen, nehéz lesz megakadályozni, hogy behatoljon Budapesten, mikor ott lakik. Mikor már ott lakik. Tehát ez egy igen nagy probléma. És Kelet-Jeruzsálemnek van egy igen számottevő arab lakosság, akik... és ezek a különböző negyedek, meg menekültáborok, amiket Jeruzsálem területéhez csatoltunk a 67-es háborúban, ezek különböző problémákat kreálnak. Rengeteg probléma van Isaújában, egy menekültáborban, Szilván például, egy falu, ott is elég sok probléma keletkezik. Ez a két testvér, akik ezt a támadást végrehajtották, ők Turbaherből jöttek, egy másik ilyen palesztin arab városrész ott Jeruzsálemben, és aki volt a brit kormányzónak a rezidenciája mellett, nagyon szép kilátás van onnan Jeruzsálem felé déli irányból a Talpiot negyed, na emögött van ez az arab negyed, tehát néhány utcával arrébb már ott van ez az arab negyed. Tehát valószínűleg sokan vannak itt a nézőink közül, akik most itt vannak és nézik ezt az adást, akik voltak Jeruzsálemben és látták, fölmentek abba a kilátóba és nézték Jeruzsálemet déli irányból, és akkor emögött a kilátó mögött gyakorlatilag egy kilométerre ott van ez a település, ott van ez a negyed mondjuk úgy, ahonnan ezek a testvérek jöttek.
És hogyan lehet akkor az ilyen típusú terror fenyegetéssel szemben védekezni, ha a fizikai távoltartás az nem működhet?
A hírszerzésnek nagyon fontos szerepe van, itt nagyon fontos, hogy legyen fedve hírszerzésileg elsősorban a negyed maga, ahol laknak, le legyen fedve hírszerzésileg, hogy azok, akik ebben foglalkoznak, tisztában legyenek avval, hogy milyen a hangulat, milyen a közhangulat ott, milyen a közhangulat, mennyire forrong az a negyed, vagy az a falu, vagy az a menekültábor, és specifikusan ezeket a személyeket is nagyon fontos lefedni, nagyon fontos először is, hogy a hírszerzés beazonosítja, hogy kik azok, akik egy potenciális terrort. Tehát van az első kör, azok, akik egy potenciális terrorveszélyt jelentenek, és akkor abból arra körre kell irányítani a fókuszát ennek a kamerának, és ott megjelölni azokat a személyeket, akik különösen magas terrorveszélyt jelentenek. Tehát csak egy példát mondjak, vegyünk mondjuk egy palesztin falut talán a Judeának a déli részén, ahol mondjuk egy falu vagy egy kisváros, ahol van egy nő, aki már 29 éves, és még mindig nem házas, és van két diplomája, ügyvéd, egyedül él, nincsenek gyerekei, nincs semmi. Nyilvánvaló, hogy egy nagyon furcsa dolog ebben a társadalomban, egy nagyon kirívó dolog, és nagyon komoly problémát okoz a család becsületének, hogy létezik az, hogy még nem házas, nincsenek gyerekei, valami probléma van vele. És akkor nyilvánvaló, hogy egy ilyen testvér csökkenti a testvéreinek a lehetőségét, a családnak a becsület számláját lejjebb viszi mondjuk, hogy és a testvéreinek most már nehezebb megházasodni, a fiú testvéreinek nehezebb menyasszonyt találni, mert van egy ilyen problémás lánytestvérük, és akkor ezt meg kell azonosítani, mert a másik fél megkeresheti, és föl tudják neki ajánlani baráti alapon, hogy robban csak hajtson végre egy öngyilkos merényletet, és akkor ebből tisztára moshatja a család becsületét, vagy valami ilyesmi. Tehát így keletkeznek a dolgok. Általában azok, akiket a másik fél beszervez, azokat próbáljuk mi is beszervezni. Tehát először is preventív módon, hogy a másik fél ne tudja őket beszervezni, másrészt ezek a legkönnyebb célpontok. Tehát ha van egy családban egy gyerek, aki egy kicsit olyan nyomot mondjuk, hogy van négy vagy öt testvér, és akkor van a családnak a hülye gyereke, akit a nagyobb testvérei mindig pofoznak, meg hülyét csinálnak belőle, na ő egy potenciál mind a két fél számára. Úgy, mint hírszerzési forrás, és úgy is, mint egy ilyen terrorcselekmény végrehajtója, hogy megpróbálja a személyes becsületét följebb strófolni.
Ugye voltak arról is hírek, hogy brutális módon kivégeztek, felakasztottak olyan arab személyeket, akiket azzal gyanúsítottak, hogy Izrael együttműködnek. Akkor azt lehet mondani, hogy ez életveszéllyel jár bármifajta ilyen együttműködés, amit említett?
Nem csak az együttműködés maga, az együttműködés gyanúja is. Ezért például a nyomásgyakorlásnak az egyik eszköze, amivel mi is néha élünk, hogy ha valaki nem akar kooperálni, akkor megmondjuk neki, hogy oké, de azt tudjuk mutatni a falunak, hogy mintha kooperálna. Mondjuk eljövök hozzá, meglátogatom, hozok neki valamit, egy falu előtt átölelem, átadok neki valamit, tehát ilyen dolgok. Nyilvánvaló, hogy nem én, hanem azok, akik evel foglalkoznak, de ez is a nyomásgyakorlásnak az egyik módja. Tehát ez egy igen, igen nagy probléma, és rengetegen az életüket vesztették egy ilyen ostoba gyanú miatt, és nagyon sok leszámolás van. Tehát különböző gyűlölködések, meg üzleti versengést próbálnak így leszólózni, hogy azt mondják XY-ról, hogy ő kooperál a zsidókkal, és akkor igen, igen csúnyán végzi, mondjuk úgy. Tehát ezek igen szörnyű dolgok.
Miközben már több mint 1000-en vagyunk itt a vonalban. Nagyon köszönöm a kiemelkedő érdeklődést. Jött egy ilyen kérdés, hogy Izraelben mennyire sikerült a hétköznapi élet működését helyreállítani, működik-e a gazdaság, nyilván olyan ágazat, mint a turizmus, az nem tud működni ilyen helyzetben, de egyébként az élet az nagyjából azért zajlik.
Én azt hiszem, hogy a határokat kivéve az élet megy tovább. Az élet gyakorlatilag, ha valaki most eljön Jeruzsálembe, vagy a Tel Avivba, nem fogja észlelni azt, hogy valami más történik. Tel Avivban néha vannak ilyen végiriadók, de különben az élet megy tovább. Az emberek épp úgy járnak szórakozni, épp úgy mennek vásárolni, a gyerekek járnak iskolába. A határok mellett, a gázai határ mellett, meg az északi határ mellett továbbra is azok a települések ki vannak ürítve. Van több mint 300 000 izraeli kilakoltatott, gyakorlatilag belső menekülté vált állampolgár kilakoltattak, és most mindenki elképzelheti, milyen érzés az, mikor azt mondják, hogy holnap reggel kiürítik az egész települést, vagy a falut, vagy valami ilyes, vagy ezt negyedet, és akkor tessék jelentkezni valamelyik szállodába, tudom én, a Balatonnál, és akkor egy öttagú család a kutyával kap, a 60 kilós farkas kutyával kapnak egy szállodai szobát, amiben épp, hogy beleférnek, és akkor most ott vagy 3 hónap, 4 hónap, 5 hónap, 6 hónap, mi van a munkával, mi van a gyerekeknek az iskolájában, ez egy szörnyű helyzet. Egy szörnyű helyzet, nem egy üdülés.
Egyáltalán számíthatnak-e például a déli kibucoknak, ugye, amiket a támadásoknak a célpontjában álltak, hogy oda vala is, vagy legalábbis a belátható időn belül visszatérhetnek majd?
A célja ennek a háborúnak az, hogy mindenki hazatérhessen. Tehát, hogyha a háború végén ezeket a kibucokat nem lehet újra helyreállítani, és nem lehet visszatérni oda, akkor gyakorlatilag a háború kudarcot vallott.
Jelent meg ma a New York Times-ban egy drámai, vagy nem tudom mennyire hitelesnek mondható, de a hír alapján elég drámai dokumentum, ami azt állította, vagy report, ami azt állította, hogy Izrael legalább egy hónappal ezelőtt látott már egy olyan 40 oldalas dokumentumot, ami részletesen leírta azt a Hamas haditervet, ami gyakorlatilag megvalósult szóról szóra október 7-én. Eddig nem hallottunk ilyenről, annyit hallottunk, hogy állítólag voltak egyiptomi ilyen fülesek, tippek a támadás előtt, hogy valami készül, de létezhetett egy ennyire részletes dokumentum, és ha igen, akkor az miért nem, arra miért nem született egy megfelelő válasz és lépés?
Lássuk először is a tényeket. Ezelőtt 2 nappal publikálta az leghíresebb izraeli riporter, úgy tudják, hogy a Jalafaszot, hogy ezelőtt körülbelül 1 évvel a déli frontparancsnokságon bemutattak a katonai hírszerzés parancsnokának és a déli frontparancsnoknak egy prezentációt, aminek a neve az volt, hogy a Jerikó falai, és gyakorlatilag ezt a forgatókönyvet mutatta be. Tehát amit látunk, ez egy az egyhez. Ez egy az egyhez, tényleg egy 40 oldalas dokumentum volt, és ez tény. Ez tény. Most akkor föltevődik a kérdés, hogy miért nem reagált erre Izrael. És a válasz erre az, hogy a kérdés az, hogy mi az, amit látunk. Egy ilyen információnak, most kicsit belemegyünk a hírszerzésnek a módszertanába, de két szintje van egy ilyen információnak. Egy ilyen információ, tehát az első kérdés, amit inkább úgy mondanám, hogy a kérdés, amit föltennék, hogy amit láttunk, az a Hamasnak az operatív terve, tehát azt mondják, hogy Magyarország meg akarja támadni az északi sarkot. Tehát van egy ilyen inspirációs terv, valamikor van egy ilyen operatív terv Magyarországon, a vezérkar, hogy Magyarország meg akarja támadni az északi sarkot. Még nincs hozzá ember, még nincs hozzá felszerelés, még nincsenek meg a tervek, de van egy ilyen, ebben az irányba kezdett dolgozni. Tehát ebben a státuszban volt ez a terv, tehát amit látunk, az egyfajta operatív tervezés valamikor a jövőre, vagy már megvan a napi parancs, megvan a haditerv Hamas részéről, egy konkrét terv, hogy ezt fogják végrehajtani, és akkor erre azonnal kell reagálni. Tehát más, az egyik úgy hívják, hogy szerveződés, a másik pedig már egy figyelmeztetés. Tehát, hogyha az első helyzet áll fönt, akkor látjuk, hogy a másik fél szerveződik, akkor le kell hírszerzésének, kell készíteni egy hírszerzési tervet. Hogyan fogom ezt lefedni? Hírszerzésének kell készíteni egy védelmi tervet. Hogyha ez bekövetkezik, akkor hogyan védekezek ez ellene, és még sok más dolgot, de ez még csak egy készülődés. Viszont, hogyha ez egy konkrét haditerv, tehát nagyjából minden alkatrész már ott van, és készen állnak erre a támadásra, akkor már nem, ez már nem egy felkészülés, hanem egy figyelmeztetést kell, egy riasztást kell kiadni, és akkor ez bármikor bekövetkezhet. És szerintem ezen a ponton volt egy félreértés. Tehát úgy ítélte meg a katonai vezetés, hogy az információ birtokában, hogy a Hamas még nem képes ezt végrehajtani. Ha belegondolunk, ez egy igen vékony különbség. Tehát a különbség a között, hogy van egy ilyen terv, és látjuk, hogy gyakorlatoznak, és látjuk, hogy ugyanezeket a gyakorlatokat hajtják végre. Látjuk, hogy végrehajtottak behatolásokat a tenger felől, a levegőből, alagutakon keresztül. Tehát a legó kockák ott vannak. Most akkor föltevődik a kérdés, hogy képesek ezt összerakni egy ilyen hatalmas támadásá, vagy nem. Tehát erre a kérdésre rossz választ adott Izrael, erre az egy kérdésre. Ez egyik dolog, amit el kell mondani. Most a másik dolog, hogy ezt az egészet kontextusba helyezzük, az újságíró, aki valószínűleg segített ezt az információt átadni ennek a riporter hölgynek, egy ismert cigóra több könyvnek a szerzője, Ronen Bergmannak hívják, aki gyakorlatilag az izraeli hírszerzésnek egyfajta informális szóvivője. Tehát, hogyha a hírszerzés ki akar szivárogtatni valamit, akkor rajta keresztül hajtják ezt végre. Neki megvannak a kapcsolatai a katonai cenzúránál, tudja, hogy mi az, amit elmondhat, mi az, ami még átmegy a katonai cenzúrán, tudja, hogy hogy kell a szőre mentén simogatni a macskát, megvannak a kapcsolatai, és akkor rajta keresztül kiszivárogtatnak dolgokat. És az sem kizárt, és ezt is figyelembe kell venni, hogy lehet, hogy itt egyfajta próbálkozásról van szó, amiben a technokrata szint megpróbálja a felső vezetésre és a politikai vezetésre hárítani át a felelősséget. Hát én nem mondom, hogy nem volt egy ilyen prezentáció, de sok függ attól, hogy hogyan mutatnak be dolgok. Tehát ne felejtsük el, hogy honnan származik ez az információ, olyanoktól származik az információ, akiknek elsőrendű érdeke függ ahhoz, hogy kaserolják magukat, hogy fölmentsék magukat a kudarc felelőssége alól. Tehát azt akarom ebben mondani, hogy az a futár maga nem egy semleges futár. Nem egy semleges futár, úgyhogy kezeljük ezt óvatosan, és most összefoglaltam két szóba ezt az egészet. Sokkal bonyolultabb dolog, hogy hogyan működnek ezek a mechanizmusok, milyen olyan eszközök vannak, amikkel megpróbáljuk ezeket a helyzeteket kivédeni, hát vannak erre beépített eszközök, és ezek az eszközök nem működnek. Az egyik ilyen eszköz például az, hogy bárki, bármilyen alacsony rangú hírszerzési tisztviselő megkerülheti a feletteseit, és fordulhat akár a miniszterelnököt is, hogyha úgy ítéli meg, hogy van itt egy olyan nagyon fontos információ, amit nem vesznek számításba, vagy nem hajlandóak figyelembe venni. Tehát ez a személyes figyelmeztetés kötelessége. Tehát nem joga van, kötelessége mondjuk egy káplárnak, aki tudom én térképeket rajzolott vagy tudom én valami lehallgatással foglalkozik, hogyha látja, hogy a felettesei nem reagálnak valamilyen információra, kérhet kihallgatást a katonai hírszerzés parancsnokától, egy tábornoktól, hogy leüljön benne szembe, és azt mondja, hogy bemutassa neki a bizonyítékot. Ez egyik. Vannak másik ilyen mechanizmusok is, ezek most nem működtek, ezek az ellenőrző mechanizmusok.
Mennyire jelentős ebből a szempontból az, hogy például egy információ nem csak, hogy kin keresztül jut el, hanem hogy hol landol. Ugye a New York Times-ban jelent meg, amerikai mérvadó labban, de azért egy olyan labban, amely az elmúlt években azért egyértelműen abba az irányba működött, meg szólalt meg, hogy az izraeli belpolitikát nem a jelenlegi kormány érdekeiben befolyásolja.
Igen, ez teljesen egyértelmű, és az idézett újságíró, aki ő a Ronen Bergman, a New York Times-nak a belső újságírója. És eleve voltak vele interjúk is utána, tehát mielőtt megjelent a New York Times-ban, ez már legalább két napja szellőzik az izraeli sajtóban ez az egész. És teljesen egyértelmű, mi a politikai iránya a megnyilvánulásainak. Tehát én azt hiszem, hogy itt találkozott a technokratáknak a szándéka, hogy felmentsék magukat a felelősség alól, és egy politikai irány külső játékosoknak és a politikai irányának belső játékosoknak a politikai iránya, hogy a politikai döntéshozókra tereljék a felelősséget. Most én nem mondom, hogy mindez nem igaz, tehát nem terheli őket felelősségen. Csak azt akarom mondani, hogy legyünk tisztában a különböző a feleknek az érdekeivel. Tehát van, akit érdekek, de tisztában kell lennünk, és ezeknek a fényében kell a megfelelő súlyt adnunk ezeknek az érveknek, ezeknek a bizonyítéknak. Voltak más információk is. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy a nagy gazdasági válság idején, amikor minden részvény bebukott, akkor is voltak részvények, amik emelkedtek. Tehát mikor az egész hírszerzési apparátus egy irányba evezett, mondjuk, hogy ilyen mindig lesznek olyanok, hogy azt mondják, hogy Pápua Új-Guinea meg fogja támadni Kanadát, és van egy ilyen hírszerzési jelentés, és ha bekövetkezik az elképzelhetetlen, akkor rácuppan erre a média, meg a politikusok, hogy lám-lám, tudom, a Kohn Józsi megmondta, aki ott ül a második C osztályban, a hengernyomó irodában rajzolja a térképeket, ő bezzeg megmondta, hogy a Pápua Új-Guinea meg fogja támadni Kanadát, és miért mit oda is zsenni. Mindig vannak ilyen fekete hattyú jóslatok, általában nem jönnek be, és föltevődik itt a kérdés, és ez itt az utolsó gondolat, hogy milyen a szervezeti kultúrája annak a szervezetnek. Egy kemény kultúra sokkal könnyebben kialakít egy egységes képet, viszont elhallgathatja ezeket a hangokat. Ha viszont a kultúra túlságosan laza, túlságosan pluralista, akkor nem lehet kialakítani, akkor nem tudnak megegyezni. Nincs egy, a miniszterelnök azt mondja, hogy öcsi, gyere el a végén, mondja, jobbra vagy balra. Tehát gyere valamilyen konkrét javaslattal, mondja a katonai hírszerzés parancsnokának, mert végső soron a politikát valamire építeni kell. És hogyha a hírszerzés maga nem tud megegyezni saját magával, ez is egy nagy probléma. Annyira pluralisták vagyunk, hogy nem tudunk megegyezni semmibe, akkor az egész nem ér semmit tulajdonképpen. Tehát valahol meg kell találni itt a középutat, és ezt nem sikerült megtalálni, mert mikor nem sikerül megtalálni az arany középutat, akkor látjuk ezeket a hírszerzési meglepetéseket.
Gábornak a kérdése az, hogy a Politico, ugye egy másik befolyásos Amerikában működtetett, Európában megjelenő lap. Tehát a Politico napokban temette Benjamin Netanyahut, hogy ő a felelős az októberi eseményeknek. Ez valóban így lenne? Ha jól emlékszem, írja Gábor, akkor pont ő volt az, aki hibának nevezte a gázai kivonulást. Hogyan látja ezt Izrael? Hogyan látják a miniszterelnök helyzetét?
Teljesen egyértelmű, hogy ő felelős mindenért. Mikor valaki miniszterelnök, akkor hogyha föl kell a nap azért, és ő felelős, hogyha esik az eső, akkor ő felelős, hogyha hull a hő, ő felelős. Teljesen egyértelmű, hogy van itt egy személyes felelősség, ami erről nem lehet kibújni. Most akkor a kérdés az, külön kell választani két dolgot. Van a felelősség kérdése, és van a bűnösség kérdése. Ez két különböző dolog, hogy mennyiben volt hibás ezekben a dolgokban. Ez két teljesen különböző dolog. Majd gondolom lesz egy vizsgálóbizottság, ami ezeket a dolgokat megállapítja. Ugyanakkor némi cinizmussal el lehet mondani, hogy a módja annak a jelenlegi vezetésnek, és nem csak a miniszterelnökről, nem csak a jelenlegi kormányról van szó, hanem az ellenzék jelentős része is részese volt ennek a koncepciónak. Tehát azok a vezérkari főnökök, akik a múlt vezérkari főnökei, akik most politikusokként ott ülnek, az ellenzékben ülnek, és most a kormányban vannak, ők is részesei ennek a kudarcnak, és a legjobb módja annak, hogy ezt letöröljék magukról, ezt a szégyenfoltot, az, hogy ebben a háborúban valamilyen csillogó győzelmet aratnak, és ez nem sok jót jósol azoknak, akik szeretnék lezárni ezt a háborút egy tűzszünettel. Tehát mondjuk úgy, hogyha az izraeli elektorátus nagyon meg lesz elégedve a háború eredményeivel, az mondjuk egy jó pont a vizsgálóbizottság előtt ezeknek a politikusoknak is. Itt nem csak a miniszterelnökről van szó, hanem sok ellenzéki politikusnak is, akik vezérkari főnökként ténykedtek, és ugyanis hozzájárultak ehhez a helyzethez.
Ide kapcsolódik egy másik kérdés is. Azt kérdezi a nézőnk, hogy a személyes véleménye érdekelne, ön szerint volt-e Izraelnek felelőssége a gázai helyzet kialakulásában az évek során, akár politikai, akár gazdasági? Válaszát elől is köszönöm.
Én azt hiszem, hogy mikor visszatérek az annak Karenina-ra, hogy minden boldog család a maga módján boldog, és minden boldogtalan, egyformán boldog, és minden boldogtalan család a maga módján boldogtalan. Én azt hiszem, hogy ebből ez a boldogtalan család, ez a boldogtalan párkapcsolat, amit itt látunk a közel-keleten, ennek mindenképpen van, nem egyetlen egy fél felelős, ezért nyilvánvaló, hogy Izrael is elkövette maga hibáit ebben a katasztrófában, mondjuk úgy, ami a közel-kelet. A kérdés az, hogy ezek a hibák, amiket Izrael elkövetett, ezek a legkisebb rossz volt az elkövethető hibák közül, vagy ezek kapitális hibák voltak. azt hiszem, hogy Izrael számára a legfontosabb és a legégetőbb kérdés ez a palesztin kérdés tulajdonképpen. Nem az iráni atomfegyver és nem a többi fenyegetés, hanem az, hogy hogyan intézzük a kapcsolatainkat a palesztinokkal, és én nem hiszem, hogy van erre jó válasz. És én nagyon irigylem azokat, akik szilárdan hisznek benne, hogy az lett volna egy jó megoldás, hogyha már régóta lennék palesztin állam, és szilárdan, és nagyon, nagyon irigylem azokat is, akik szilárdan hisznek benne, hogy az lett volna jó, hogyha már régóta annektáltuk volna a Cisziordániát, vagy elűztük volna a palesztinokat. Én azt hiszem, hogy ez egy igen bonyolult kérdés, és én ezt a kérdést tanulmányozom 20 éve, vagy 30 éve, valami ilyesmi, és nem sikerült zöldágra vergődnöm saját magammal ebben a kérdéssel kapcsolatban, de biztos vagyok benne, hogy Izrael is számtalan hibát követett fel ebben a hosszú válságban.
Mi a garancia arra, hogy Izrael most megfelelően, vagy akár a nemzetközi hírszerzési közösség, vagy a nemzetközi vezetők jól olvassák a térképet, tehát hogy ami most zajlik, ugye mindenki Gázára figyel, meg közben még ami színesíti ezt a helyzetet, Jemen, meg az északi határ, meg a sajnálatos terrorcselekmények, de hogy közben az egésznek a hátterében ott van Irán, és több kérdés, több nézőnk is kérdezte azt, hogy most Irán mire készülhet, készülhet-e akár egy olyan meglepetésre, még súlyosabb formában, mint ami október 7-én érte Izraelt?
Én azt hiszem, hogy Iránnak per pillanat a célja az, hogy elérje azt a védelmet, amit egy atomfegyver birtoklása tudna neki nyújtani. Ezt az atompajzsot, ami mögé elbújhat, épp úgy látjuk, hogy Oroszország mennyire sérthetetlen az atompajzsa mögött. Tehát én azt hiszem, hogy ez Iránnak most a stratégiai célja ezt megszerezni, és azért építették ki ezeket a csatlós államok, a csatlós szervezeteket Izrael körül, hogy elrettentsék Izraelt attól, hogy Izrael megtámadja ezeket az iráni atomlétesítményeket, mondjuk úgy. Tehát ez volt a cél. És ez a stratégiai, hosszú távú stratégiai célja Iránnak atomhatalommá válni, és ez lesz az eszköz annak, hogy regionális a régió domináns hatalmává váljon. Most Hamaszt azért építették ki, azért kaptak pénzt, paripát, fegyvert, hogy segítsék elrettenteni Izraelt. Nem azért, hogy előjék ezt a töltényt egy teljesen ostoba és értelmetlen támadásban, amit elkövetett a Hamasz külön. Nem tudjuk pontosan miért, de majd meg fogjuk tudni. Izrael ellen. De valószínűleg nem Irán bújtotta föl őket arra, azért mert még nem állnak abban a helyzetben, hogy átlépnék ezt a küszöböt, ami atomhatalommá teszi őket, és lehet, hogy most ha a Hamasz elvész, és az is lehet, hogy a Hizballah is el fog vele veszni, és akkor Iránnak azok az eszközei, amivel erre el tudja rettenteni Izrael, gyakorlatilag azok a szerszámok eltörni. Tehát ez a valószínű forgatókönyv. Ugyanakkor van egy másik forgatókönyv, amiről írtam néhány nappal ezelőtt, hogy minden, amit eddig mondtam, ez egy óriási tévedés, és Irán pedig azért kreálta ezt a válságot, ezt a sok hadszinteres válságot, hogy egyfajta füstködőt képezzen, ami mögött egyszerűen át akarja lépni ezt a küszöböt az atomküszöb államból egy atomhatalom felé. Tehát gyakorlatilag egy atomkísérletet akarnak végrehajtani, és abban állni a világ elé, hogy már van atombombánk, már el tudjuk ezt helyezni egy robbanófejen, és ez az egész ricsaj csak arra szolgál, hogy világ hírszerző szolgálatainak a figyelmét elterelje Iránról, és valami másra figyeljenek. Pár ezer kilométerre nyugatabbra figyeljenek, és nem arra, ami Iránban történik. Tehát nekem ez az én saját elméletem, remélem, hogy tévedek, ez egy igen alacsony valószínűségű elmélet, de látunk annyi ilyen fekete hattyút megvalósulni az utóbbi hónapokban, hogy ez sem kizárt, és ne legyünk meglepve, hogyha egyik nap arra ébredünk, hogy Irán atomkísérletet hajtott végre, és gyakorlatilag a közel-kelet egy teljesen más fázisba lép.
Ez egyébként Irán részéről csak úgymond elhatározás kérdése? Tehát egyébként rendelkeznek az a technológiával, hasadóanyagkészlettel, ami egy ilyen lépéshez szükséges?
Maga a technológia egy nagyon régi technológia. Ha belegondolunk, egy 80-90 éves technológiáról van szó, egy idős körülbelül, mondjuk a tranzisztor egy újabb találmány, mint az atombomba. És kibeszél manapság a tranzisztorokról, igaz? A tranzisztorok bele vannak építve azokban a csípekben, amik a számítógépeinkben vannak. Tehát amikor az első atomrombát felrobbantották, akkor még lámpák voltak a rádiók. Hát egy nagyon-nagyon régi technológiáról van szó. A kihívás inkább ipari, mint egy tudományos. Nincsenek alapvető tudományos kérdések, amiket meg kell oldani. Technológiai és ipari kérdésekről van szó, és rengeteg pénzről, nagyon drága vállalkozásról van szó. És én azt hiszem, hogy ha Irán nem tartana attól, hogy, hogy azonnali csapás éri ezeket a nukleáris létesítményeket, már régóta meglépték volna ezt a lépést. Tehát a nyugati hatalmas hibát követett el avval, hogy ebben a félig immelámmal, mondjuk úgy immelámmal bevezetett szankciók mellett nem építettek ki egy hihető katonai fenyegetést is. Mert látjuk azt, hogy valahányszor a katonai nyomás megnövekedett Iránra, Irán mindig tett egy lépést rá. Nagyon-nagyon pragmatikusan dolgoznak, és tisztában vannak a saját gyengeségeikkel, és tisztában vannak a rendszernek az ingó pozíciójával, mennyire nem népszerű, és mennyire ingatag a pozíciója ennek a rezsimnek ott Iránban.
Zajlik egy nemzetközi csúcstalálkozó, globális csúcstalálkozó Dubajban. Mennyire lehet ott, nyilván ott is téma Izrael, mennyire kell, és a kérdés is felmerül, hogy mennyire kell és kire kell figyelnie Izraelnek most ebben a helyzetben a nemzetközi téren. Ugye beszéltünk Amerikáról, van más olyan tényező, akiket Izraelnek figyelembe kell vennie?
Én azt hiszem, Amerika a legfontosabb nemzetközi tényező. Ha Amerika továbbra is támogatja Izraelt, akkor gyakorlatilag politikorzató azt, hogy Izrael ezt a háborút végigviheti. Nincs semmilyen más erő Amerikán kívül, amelyik meg tudja állítani Izraelt ebben a háborúban. Viszont Amerika igényben meg tudja ezt tenni, és meg is tette a múltban is.
Beszéltünk már az orosz-ukrán háború kapcsán arról, hogy a nemzetközi szervezeteknek a súlya, jelentősége gyakorlatilag minimálisra csökkent. Hogy látja most ebben a gázai válságban, ez változott, vagy még jelentéktelenebb lett? Hogyan értékeli ezt?
Én azt hiszem, hogy ezek a nemzetközi szervezetek teljesen diszfunkcionálisak, és elvesztették azt a jelentőségüket, amivel rendelkeztek mondjuk a közvetlenül a második világháború után, egy teljesen káros, diszfunkcionális szervezetekről van szó. Látjuk azt, hogy mennyire az olcsó politikát folytatják, és nem elvi szinten politizálnak. Látjuk például a legklasszikusabb példa erre az, hogy ezek a nemzetközi nőszervezetek még nem találták meg az időt arra, hogy elítéljék ezeket az atrocitásokat a nők, amik a nők ellen elkövetnek, vagy a Vöröskereszt, vagy az orvosok határok nélkül, meg a több ilyen globalista meseszervezet. Ezek is vérzik a szívük az izraeli, a palesztin, mondjuk a gázai orvosok, meg kórházak, meg stb. Támadások miatt ugyanakkor nem találták meg az időt arra, hogy kifejezzék ugyanezt a szimpátiát mondjuk azok a főleg kisebbségi beduin izraeli mentőorvosokért, akik elestek, akiket meggyilkoltak a terroristák a október 7-i támadás során, tehát hogy elrabolták őket. Tehát ez nem érdekes. Én azt hiszem, hogy ezek a szervezetek már régóta megértek arra, hogy valaki szétszedje őket, és utasítsa New Yorkból ezeket az idegeneket, mint illegális idegeneket, kitoloncolják őket az Egyesült Államokból, és nulláról építsék föl ezeket a szervezeteket teljesen más elvek alapján.
Látjuk, hogy október 7-e után az antiszemitizmus az több országban, városban, szinte az egész nyugati világban megerősödött, és ezzel kapcsolatban nézői kérdés is volt, és mi is foglalkoztunk vele itt a heteknek a műsorában. Tegnapi napon az budapesti amerikai nagykövet tett egy beszédet, amiben azt állított, hogy Magyarországon veszélyben vannak az itt élő zsidók, és a kormány személyesen is közrejátszik abba, hogy bátorítsa ezt antiszemitizmus, hogy most nem kérem azt, hogy a magyar belpolitikába nyilvánítson vélemény, de objektíven nézve, tehát ha a globális képet nézzük, akkor reális lehet ez, hogy itt Magyarországon a zsidók nagyobb veszélyben vannak, mint a világ más részei, most leszámítva nyilván a arab muszlim világot.
Kicsit, ez a vád kicsit engem azokra a vádakra emlékeztet, amivel Izraelt szokták illetni. Ugyanazt a módszertant szeretném alkalmazni, most akkor megválaszolom ezeket a vádakat. Van egy olyan elv, ami azt mondja, hogy worst first, tehát általában a legrosszabbakat kell először elővenni, tehát azokat, akik a legrosszabb dolgokat cselekszik, vagy a leginkább bűnösök, azokat kell előre venni. És akkor fölteném azt a kérdést, hogy Valóban Magyarországon a legrosszabb a zsidók helyzete, látjuk a tüntetéseket mondjuk az Egyesült Államokban is, de főleg Nyugat-Európában, Ausztráliában a muszlimok azt kiabálják, hogy a gázban zsidókkal, meg látjuk az izraeli tüntetéseket, normatív emberek, és látjuk a palesztin párti tüntetésekkel, állarcokkal, tehát emberek, akik elfedik az arcukat, különféle militáns jelképekkel, meg különféle borzalmas ilyen képekkel, amikkel fölvonulnak. Tehát föltevődik a kérdés, hogy tényleg Magyarországon vannak a leginkább, a legveszélyesebb, Magyarországon vannak a legnagyobb veszélyben a zsidók. Látjuk azt, hogy Párizsban és Berlinben megjelölték a zsidó házakat, körülbelül úgy, mint a 30-as években. És akkor tényleg Magyarország lenne az a hely, ahol a zsidók vannak a legnagyobb veszélyben. Tehát ez az első dolog. A második dolog pedig az, ami az illető, a nagykövet urat illeti, Pressman urat illeti. Szeretném megkérdezni, hogy hányszor szólalt föl a franciaországi, németországbeli, amerikai és belgiumi antiszemita megnyilvánulások ellen. Mert ha egyszer sem tette meg, akkor föltevődik a kérdés, hogy miért pont Magyarországról beszél, mikor vannak sokkal-sokkal rosszabb helyek, mondjuk, hogy sokkal nagyobb problémák ezen a téren a világon. És látjuk azt, hogy az FBI-nek az igazgatója beszélt arról, hogy mekkora problémával vált az antiszemitizmus az Egyesült Államokban, erről egy hangot se hallunk a nagykövettől. Tehát én azt hiszem, hogy meg kéne kérdezni tőle, hogy akkor miért Magyarországot veszük elő, mikor vannak sokkal problémásabb nyugati államok. Tehát ez az egyik dolog, amit el kell mondani. A másik dolog, amit el kell mondani, hogy tényleg az én személyes tapasztalatom, én azt hiszem, hogy az utóbbi két év során rengeteg találkozó, rengeteg magyar emberrel találkoztam, több tízzer, talán több százezer emberrel találkoztam, közönségtalálkozókon, különböző ilyen fesztiválokon, és voltam eléggé mély magyar fesztiválokra is, meg voltam hívva, és tartottam ott előadásokat, tehát mondjuk a Kurultájra még nem jutottam el, vagy a Mi Hazánknak a fesztiváljára, oda még nem jutottam el, de voltam más ilyen erősen nemzeti jellegű fesztiválokon, és engem mindenki fölismer, a ruhámról eléggé ismert vagyok, tehát én vagyok, azt hiszem, a legpublikusabb zsidók közé tartozok Magyarországon, és soha egy hanggal senki nem bántott meg, soha semmilyen se atrocitás, se sértés, semmilyen nem ért a fizikai térben, az internet nyilvánvaló más, de soha nem találkoztam az antiszemitizmus semmilyen megnyilvánulásával Magyarország. Semmilyen megnyilvánulásával. És a harmadik dolog, amit szeretnék megkérdezni, hogy miért is azonosítanánk Soros urat a zsidó néppel? Tehát mikor ezekről a plakátokról beszélt, lehet, hogy ezek a plakátok nem a legelegánsabb dolog, vagy nem a legesztétikusabb, vagy a olyan dolog, amiről én magam így döntöttem, hogy ilyen plakátokat fogok kiragasztani a városokban. De nekem Soros úrról az utolsó dolog, ami eszembe jut, az etnikai hovatartozása. Miért? Azért, mert ő maga ezt nem vállalja. Ha van egy eskütellensége a zsidók államának, akkor ez pont ő. Nincs az Izrael ellenes vállalkozás, amire ne adott volna pénzt, a Magyarországtól eltérően, Magyarországba belefektetett komoly pénzeket, voltak ezek az ösztöndíjak, amiket a 90-es években finanszírozott, Izraelbe még ezt se tette bele, semmit. Izraelbe csak negatív dolgokat tett be, Magyarországon talán föl lehet mutatni jó dolgokat, és amit finanszírozott talán a rendszerváltozás után, de Izraelbe csak rosszat kaptunk tőle. Tehát akkor miért is illetné meg ez a védelem, mint zsidó? Én azt hiszem, hogy ami Soros urat illeti, meg a hozzáállását a zsidók államához, én azt hiszem, hogy mikor valaki következetesen tagadja, elfogadja azt, hogy mindenkinek jár az önrendelkezés joga, például a palesztinoknak is jár az önrendelkezés joga, de ugyanakkor azt mondja, a zsidóknak nem jár az önrendelkezés joga, a zsidóknak nem jár egy zsidó állam, ez amit úgy hívnak, hogy ez az antiszemitizmus. Ez az antiszemitizmus. És azt hiszem, hogy Soros ur ebben igen élen jár ebben az érzésben.
Ugye, örülök, hogy említette a plakátokat, hogy ez volt az, amire a nagykövet hivatkozott, hogy mondván, hogy ezek a plakátoktól nagyon rövid út vezet el a utcai atrocitásokig és tömeges terror támadásokig. Egy kicsit öntnek egy mondatát parafrázálva, tehát a plakátok azért nem lőnek vissza, gondolom.
Nem, nyilvánvaló, és lehet, hogy ezek a plakátok majd áttételen keresztül elvezetnek, tudom én, a Váci útról a Váci utcába, ugyanakkor a nyugati világ jelentős része már ott vagyunk a Váci utcában. Tehát látunk gyilkosságokat Franciaországban, látunk gyilkosságot az Egyesült Államokban, ott is megöltek egy tüntetőt, látunk igen súlyos atrocitásokat Belgiumban, látunk Svédországban, láttuk ezeket a borzalmas tüntetéseket Londonban. Tehát én azt hiszem, hogy Nem a plakát, mondjuk úgy, hogy nem a plakátok a legnagyobb problémája. Ha most megkérdeznénk, tudom én, Simon Wiesenthal, vagy a Simon Wiesenthal központot, hogy mi az, ami a leginkább, mitől fáj a felük, a fejük a legjobban, nem hiszem, hogy ezek a plakátok aggasztják őket a legjobban. És ami a plakátokat illet, én személy szerint nem láttam bennük semmilyen, nem éreztem ki semmilyen antiszemita felhangot, nem ez volt a lényeg. Nem ez volt a lényeg. Én azt hiszem, hogy mindig azt szoktam mondani, én nagyon szeretném, hogyha nekem Soros úrnak nem a személyével van a probléma, hanem a politikájával. Tehát, mint olyan, aki zsidónak született, nagyon szeretném, hogyha az utolsó éveit itt élne le, viszont a politikáját hagyja kint, adja le a ruhatárba, mielőtt idejön Izraelbe, mert iszonyatos károkat okoz nekünk. Tehát iszonyatos károkat okozott Izraelnek, minden ügyet finanszírozottan Izrael ellenes, és én azt hiszem, hogy mindenek ellenére hagyni azt, hogy emögött a zsidó kifogás, a zsidó pajzs mögé bújjon, szerintem ez pimasság. Mondjuk úgy, hogy pimasság. Azt hiszem, hogy ez a legjobb kifejezés erre. Ő az utolsó ember, aki elbújhat emögé a zsidó pajzs mögé, mondjuk úgy.
Köszönöm szépen, hogy ha megmutatta a Simon Wiesenthal központot, akkor Efraim Zuroff úr, a régi jó ismerősünk, a jeruzsálemi Simon Wiesenthal központ igazgatója, ki is adtuk korábban a könyvét, egy híres náci vadászként is szokták őt emlegetni, meg fogjuk akkor kérdezni tőle, hogy ők hogyan látják ezt a helyzetet. Próbálom még itt a nézői kérdések között kibogarászni azokat, amire nem került sor így a beszélgetésünk vége felé.
Még egy szót szeretnék szólni, nekem 7 órakor, Magyarországon 6 órakor van, nekem lenne egy előadásom Szombathelyen. Nyilvánvaló, hogy virtuális előadás, úgyhogy én tényleg a nézők elnézését kérem, de nekem még itt össze kell állítanom a dolgokat, egy teljesen más technológiai felszereléssel fogok dolgozni. Tényleg elnézésüket kérem, hogy rövidebbre kell vennem ezt a beszélgetést, egyszerűen össze kell még raknom a cuccokat itt.
Nagyon szépen köszönjük, majdnem másfél órát beszélgettük, azt mondom, hogy ez a mai exkluzív élő hetek fórum is nagyon sok mindenre válaszolt, és sok értékes gondolatot fölvetett. Nagyon köszönöm önöknek is az inspiráló kérdéseket, mindig izgalmas ilyen körben és ilyen szép számú körben beszélgetni. Köszönöm önnek is, és akkor nagyon jó előadást kívánok Szombathelyen. Viszontlátásra! Köszönöm önöknek is a figyelmet, várjuk önöket további műsorainkkal, köszönjük, hogy most már közel 50 000-en csatlakoztak a csatornánkhoz, és ne felejtsék el a hetek angol nyelvi csatornáját, a hetek Word-ot is, hamarosan Robert C. Castell-nek az angol nyelvi előadása is elérhető lesz azon a felületen is. Még egyszer köszönök mindent, a viszontlátásra!